Késen, amikor tele van, és látja az ember a reakciókat, és látszik, hogy valamit ad tényleg az embereknek, és ez szebbé teszi a hétköznapokat, és inspirál egy picit úgy a zenészeket, úgy az alkotókat, úgy a nézőket. Úgyhogy szerintem ez leginkább.
Kedves hallgatóink, ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
A nap kérdése.
A Tisza frakció vezetője Bújdosó Andrea és frakciótársa Kalázdi Kerekes Kinga előterjesztést nyújtott be az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentése kapcsán. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40%-kal csökkenhet. A képviselők fizetésének és juttatásainak csökkentéséről szóló javaslat a tiszteletdíj számítási alapját jelentősen mérsékelni, ám a bizottsági tagság után járó szorzókat emelni. Gulyás Gergely, a Fidesz-KDNP frakciójának vezetője elmondta, hogy támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Azonban a polgármesterek fizetésének csökkentését nem tudják támogatni. Arra a kérdésre, hogy valójában mennyivel csökken a képviselők keresete, és milyen negatív folyamatokat indíthat el, ha a polgármesterek bérezése is csökken, Kis Rajmunddal, az MCC diplomáciai műhelyének vezetőjével keressük a választ. Köszöntöm.
Csókolom, jó estét kívánok.
És természetesen köszöntöm hallgatóinkat, én pedig Dávid Edit vagyok. De nagyon sok elintézendő feladat vár az új kormányra, azonban a tegnapi ülésnapra egyetlen törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, ez pedig a képviselők fizetésével kapcsolatban történt. Mi áll a mögött, hogy az első intézkedések között ott van a képviselői tiszteletdíjak jelentős csökkentése?
Ez rendkívül népszerű intézkedés, mindig, hogyha azt mondja a mindenkori kormánypárt és kormányzó hatalom, hogy a költségcsökkentés ne a szavazó polgárokon kezdjük, nem megszorításokkal kezdünk, hanem saját magunktól vegyük el a politikusoktól, akik egyébként sem népszerűek, nem véletlen, hiszen a modern demokráciánkban a legnagyobb költségcsökkentést az előző kormány, a Fidesz-KDNP hajtotta végre, hiszen a képviselők számát megfelezte a Magyarországgyűlésben, ez volt a legnagyobb költségcsökkentés, akkor anno a politikusok körében ez sem volt népszerű.
És hát azért valljuk be azt is, hogy amikor elkezdte a kormányzási munkát a Fidesz, akkor nem ilyen lassú tempóba adták be a törvényjavaslatokat, mint ahogy most a Tiszától láthatjuk.
Igen, más, de természetesen azt is látjuk, hogy teljesen más a politikai közössége az új kormányzó pártnak. Nagyon sokan életükben először látogattak el a parlamentbe, majd ott is maradtak, hiszen ott fognak dolgozni, és képviselik remélhetőleg a választókerületeket. Nem feketőves, régi, edzett politikusok, mint az elmúlt évtizedekben, nem ott szocializálódtak a Magyarországgyűlés a gyönyörű parlament épületében. Nekik még szokniuk kell, és természetesen a törvényhoz a kezdeményezése nem egyszerű feladat.
És nézzük meg azt is, hogy az Economics mit ír arról, hogy most csökkenteni fogják a képviselők fizetését, hiszen ők megnézték, hogy a jelenleg bruttó 2.182.000 forint a havi tiszteletdíja az országgyűlési képviselőknek, és a módosítás után ez csak bruttó 1.309.000 forint lenne. Viszont erre Jámbor András volt országgyűlési képviselő is felhívta a figyelmet, hogy a 40%-os fizetéscsökkentésről szóló hírek nem teljesen igazak akkor, amikor bár az alapfizetésük csökkenni fog, a bizottsági tagság után járó szorzók viszont emelkednek. Itt azért érdemes lenne tisztán látni, hiszen a számokkal mindenki dobálózik. 40%-ban, 30%, vagy esetleg 10%-ban fog a képviselőknek a fizetése csökkenni. Lehet-e ezt egyáltalán tudni abból a javaslatból pontosan, amit beterjesztettek?
Számomra ez sosem költségvetési kérdés volt. A jelenlegi pénzügyminiszter mondta, hogy kb. 50 milliárd természetesen természetesen óriási összeg, a költségvetésben egyébként nem, óriási összeget lehetne spórolni. Sem a diplomáciában, sem a politikában, legkevésbé az önkormányzatoknál, a helyi közösségekben nem a költségcsökkentés a leghatékonyabb módszer arra, hogy képviseljenek minket, polgárokat, szavazó polgárokat. Én inkább a személyek minőségét kritizálnám mindig. Engem nem zavarna, hogyha azok a személyek, akik engem képviselnek több műszakban, külföldön, belföldön, a városban, a kerületben lakom, a világ legszebb épületében, a magyar parlamentben, engem nem zavar a fizetésük, hogyha ők nem korruptak, és mindent megtesznek azért, hogy az én szeretett hazám nagyon jó külképviselete legyen, nagyon jó regionális képviselete, vagy egy közösségnek, hogy fejlődjön egy dunántúli, tiszántúli város, vagy egy falu. Engem, én eredménycentrikus vagyok, és én azt szeretném látni, hogy azok a képviselők, akik benn ülnek, valóban minket képviselnek. Azt, hogy ezt mennyiért teszi, az engem nem zavar, és nem is szeretem a nemzetközi összehasonlításokat sem, mert nem lehet egy német, francia politikust összehasonlítani egy 9,5 milliós Magyarországnak a költségvetésével, vagy Ausztria, vagy az Európa Parlamenti. Én inkább azt kérdezném, hogy hogy végzi a dolgát. Most az új kormánynál ez még nagyon korai, de engem mindig az érdekelt, amikor korábban láttam, hogy költségcsökkentés szempontból be kell zárni külképviseletet. Nem bezárni kell külképviseletet, jó diplomata kell. Sokkal többe kerül, hogyha nem megfelelő emberek képviselnek minket. Az tényleg kidobott pénz az ablakon. Az pedig befektetés, hogyha lehet, hogy többet keres valaki, többet dolgozik, nincs mellékkeresete, nem is gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne extra jövedelmet valahonnan szerezni, mert mondjuk több gyereke van, vagy bármilyen problémája van. Engem az érdekel, hogy milyen szakmai munkát végez valaki.
Így gondolkodhatnak az ellenzéki pártok is akkor, amikor a Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz is mindhárom frakció azt mondta, hogy már pedig ezt a csökkentést természetesen ők meg fogják szavazni.
Igen, meg fogják szavazni. Ami szerintem ennél izgalmasabb és nehezebb kérdés lesz még a jelenlegi kormánypártnak is, hiszen ha megnézzük a budapesti kerületeket, már az elmúlt években, nem csak az előző 2024-es, de a 2019 őszi helyhatósági választáson is a legtöbb kerületi polgármester ellenzéki volt, magyarul nem Fidesz-KDNP, ahogy a főpolgármester sem. Budapest legerősebb kerületeiben, most nem sorolom a 8-tól teljesen mindegy, a 12. második kerületig ellenzéki polgármester volt. Most mondhatnám, hogy kormánypárt, hiszen nem a Tisza párthoz tartoznak, de korábban ellenzéki volt, hogy van ők mit fognak mondani, és ugye a nagyvárosokban, országos szinten. Én azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk egy polgármester mennyit keres és hány évig dolgozhat, az döntse el akár a helyi közösség, vagy a helyi önkormányzati képviselők, azt ne a parlament dönts.
Hát azt, hogy mit szólnak az ellenzéki polgármesterek, már tudhatjuk, hiszen Márki-Zay Péter az elsők között volt, aki megszólalt, és ő határozottan azt állítja, hogy a polgármesterek egyáltalán nincsenek túl fizetve, és azt is hozzátette, hogy aki áprilisban a változásra szavazott, azt nem azt szerette volna, hogy a korrupt polgármestereknek a fizetését csökkentsék, hanem azt, hogy a korrupt polgármestereket bebörtönözzék. De mégis, hogyha megnézzük Magyarországon a polgármestereket, egészen a kis lélekszámú településektől kezdve, itt említette a fővárosnak a nagyobb kerületeit. Össze lehet-e hasonlítani a polgármesteri munkát egy országgyűlési képviselőnek a munkájával? Pláne ott, azokban a középméretű városokban, ahol nagyon kevés a szakember, ahol tényleg a polgármester szinte a nap 24 órájában polgármester is helyt kell, hogy álljon, hiszen mindenki hozzáfordul.
Minél kisebb egy közösség, amit képvisel valaki, annál univerzálisabbnak, annál sokoldalúbbnak kell lenni egy város, vagy térség, vagy egy falunak, egy községnek a vezetőjének, hiszen annál kisebb az adminisztrációja, annál kevesebb kollégája van, tehát egy kis falunak a vezetőjének rengeteg adminisztratív feladata van, nem csak az, hogy naponta mindenkivel lekezeljen és integessen a kerékpárról, hanem olyan dolgokat is intézzen el, és járja ki a vármegyében, országos szinten, hogy kapjon a térsége támogatást, amellett, hogyha beázik az óvoda, a bölcsőde, reméljük van, vagy bármilyen probléma van, akár a kátyuknak a kezelése, teljesen más feladata van vidéken egy kisebb közösségnek a vezetőjének, mint egy országgyűlési képviselőnek. De teszem hozzá, az ideális az lenne, hogyha az országgyűlési képviselő is ingázna Budapest és a saját választókerületek között, hiszen őt azért választották meg, nem azért, hogy itt legyen, itt kell lennie azért, hogy annak a közösségnek, annak a városnak, annak a választókerületnek az érdekét képviselje.
Hát elég nehéz lesz az, hiszen arról is hallhatunk híreket, hogy akár a telefonhoz a támogatást, akár az üzemanyaghoz a támogatást is a Tisza párt vissza akarja vágni költséghatékonyság kapcsán. De hát, hogyha belegondolunk, hogy egy országgyűlési képviselő a saját térségét képviseli, és kénytelen a szülésnapokra fölmenni, kénytelen elvégezni a munkáját, ahhoz más településre menni, akkor biztos, hogy ezek, amik megnehezítik az ő munkájukat, azok jó döntések? Nem fog ez előbb-utóbb a térségre, vagy egy adott településre visszahullani?
Ez nagyon sokszor a minőség rovására mehet, reméljük, hogy nem fog, de mehet, de hangsúlyozom, én semmilyen költségcsökkentést nem támogatok, én azt támogatom, hogy a legkiválóbb emberek, a legkiválóbb szakember, és azok az emberek, akiknek olyan magas az érzelmi intelligenciájuk, hogy Mari néni problémáját, Jóska bácsiét, kedves Editét, az enyémet is tudja képviselni. Nem 8 órában, nem 14 órában, nem hétfőtől péntekig. Egy igazi politikus a hét mindennapján politikus, egy igazi városvezető, önkormányzati képviselő, parlamenti képviselő, nem csak akkor megy az emberek közé, nem csak akkor kampányol, amikor újra kell választani, vagy indulni szeretne, hanem ő ebben él.
Ugye kritikusok úgy fogalmaznak, hogy leárazhatja a Tisza párt ezáltal az országgyűlést. De mennyire árazhatja le a településeken, akár a polgármesteri hivatalokat is egy ilyen fizetéscsökkentés? Hiszen tudjuk azt, hogy 24-ben jutott el odáig a kormányzat, hogy megemelte a polgármestereknek a fizetését. Ugye a cél az volt, hogy egy versenyképes jövedelmet kapjanak azok, akik a település vezetését vállalják. Ez azért, valljuk be őszintén, magával húzta az alatta lévőknek is a fizetését. Nagyon sok helyen emelkedett, szinte kénytelenek voltak emelni. Mi fog történni akkor, hogyha a polgármester, vagy akár egy településen a képviselők fizetése is csökken, de hát az alattuk lévő apparátusnak is csökkenteni kell ilyenkor a fizetését? Vagy ők netalán többet fognak majd keresni?
Valóban nem volt mindig vonzó életpályamodell, hogyha valaki köztisztviselő, vagy később akár kormánytisztviselő. Mindig nehéz volt a piaci versenyben a bérekkel versenyezni, hiszen valaki mondjuk jó számítástechnikai ismeretekkel elment mondjuk a külügybe, vagy elment egy minisztériumba, vagy egy önkormányzathoz, rendszergazdának, hát biztos vagyok benne, hogy a felét sem kapta, mint hogyha elment volna egy multinacionális céghez. De vannak lokálpatrióták, akik szeretnek abban a faluban, abban a községben élni és segíteni. Tehát ezek az emberek nem csak a pénzért dolgoztak, legkevésbé a pénzért, hanem azért, hogy tudjanak alkotni valamit, valamit teremteni, szeretnének valamit maguk után hagyni, de természetesen nekik is vannak költségeik, nekik is van rezsiszámlájuk, nekik is kell vacsorát adni este az asztalra a családjuknak. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a bérek még emelkedni is tudnának, hogy tényleg legyen egy vonzó életpály, hiszen elvégzem az egyetemet, mit fogok csinálni, itt leszek az önkormányzatnál jegyző, pedig jogi diplomám van. Nem megyek el egy nemzetközi ügyvédirodához, még akkor sem, hogyha beszélek nyelvet, hanem itt az én kis városomban szeretnék hasznos munkát végezni, természetesen tisztességes javadalmazás.
Ugye, ami itt a polgármesterek kapcsán szóba került, vagy vélelmezhető, az egyrészt az, hogy visszavennék a fizetésüket, de másrészt az is, hogy a polgármesteri ciklust is tervezik ugyanúgy két ciklusra korlátozni. És amíg Márki-Zay Péter ugye az ellen szólalt föl, hogy nem túl magasak a polgármesteri fizetések így sem, Cserpalkovics András inkább amellett emelte föl a hangját, hogyha őt a választók meg szeretnék választani harmadik, negyedik ciklusra, azt megtehessék, mert az azt jelenti egy adott településen, hogy egy polgármester bizony jól végzi a dolgát. Miért kell akkor ezt lecsökkenteni, korlátozni ezt is két ciklusban, ugyanúgy, mint ahogy a miniszterelnöki pozícióval szeretné ezt tenni Magyar Péter.
Itt már jóval markánsabb a véleményem, az ellenvéleményem. Ezt a parlamentben nem lehet eldönteni. A miniszterelnökről döntsenek mindig a szavazók, hogy ki lesz. Hogyha valakit megválasztanak ötször, azt megválasztják ötször. Ez nem egy elnöki demokrácia, amilyen az Amerikai Egyesült Államokban van, hogy csak 8 évig lehet valaki elnök. Ugye Trumpról tudjuk, hogy nem is kell egymás után, hiszen Biden váltotta majd ő lett. A 45. elnök lett a 47. Ehhez nekünk semmi közünk, nálunk ilyen nincsen. Nálunk a végrehajtó hatalom a kormány kezében van, és a kormányt a miniszterelnök vezeti, a miniszterelnök személyéről pedig a parlament dönt, a parlamenti képviselőkről pedig a választók. Ráadásul az önkormányzati munkánál pedig tényleg ugye közvetlenül választunk polgármestert, egyértelműen, hogy ezt nem lenne szabad törvényben szabályozni.
Ha mégis ezt a két ciklust bevezetik, az milyen negatív folyamatokat indíthat el?
De miért kellene bevezetni? Tehát miért nem dönthetik el? Most Cserpalkovics Andrásról beszélt, kedves Edit, aki több mint 30 éve ismerek személyesen, de teljesen mindegy, ettől függetlenül döntsék el a székesfehérváriak, hogy kire bízzák a város vezetését, ugyanúgy döntsék el a 12. kerületi lakosok, döntsék el Baján, döntsék el Dunajvárosban, Rácsalmáson, Nagybenyimen, ezt hagyjuk meg nekik. Ez a szép a demokráciában, ők szeretnének változást, az állatorvos helyett szeretnék a patikust, vagy szeretnék azt, aki a paradicsomot árulja, legyen ő, de ezt ők döntsék el, és azt is, hogy hány évre szavaznak bizalmat. Ez a demokrácia lényege.
De hát ebben a demokráciában, hogyha kétharmados felhatalmazása van egy pártnak, itt például a Tisza pártnak, és úgy döntenek, hogy megszavazzák azt, hogy már pedig a polgármesteri ciklus is csak 2 ciklusig tarthat, az utána milyen negatív folyamatokat indíthat el? Csak játszunk el a gondolattal, ahol már Cserpalkovics Andrást nem lehet megválasztani. Egyrészt, hogy fogja ő az utolsó ciklusát, amikor már tisztában van azzal, hogy ez az utolsó polgármesteri ciklusa, hogy fogja tölteni, és egyáltalán mi fog utána történni? Tudjuk azt, hogy azért nem minden településen, nem minden városba kapadoznak két kézzel azért, hogy valaki polgármester legyen. Tudok olyan településről, ahol nagyon örülnek, sőt, buzdítják arra a polgármestert, hogy induljon el a következő ciklusba is, mert nem tudnak, nem látnak mögötte olyan szakembert, aki egyáltalán ezt el tudná vállalni. Azért ennek nagyon sok negatív következménye is lehet, hogyha mondjuk ez életbe lép, mert demokráciában vagyunk, akár kétharmaddal a Tisza párt ezt meg is tudja szavazni.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok polgármester 2029-ig mindent meg fog tenni a közösségének és a városnak, a településnek a fejlődésért, független attól, hogyha ez valóban meg fog változni 2029-től, de nem kellene minden egyes új kormánynak alkotmánymódosítani. Tehát ez sem szerencsés precedens, hogyha jogi szakszóval élhetek. Utána jön esetleg egy másik kormány, ami pedig hoz majd egy olyan kétharmados törvény, hogy addig lesz valaki polgármester, amíg bizalmat élvezi, és addig lehet valaki miniszterelnök, amíg a parlamentben a többség erre mandátumot ad, közvetlenül közvetve pedig a nép akarat, a demokrácia, akik erre a képviselőre szavaztak, aki utána a parlamentben szavazhat. Tehát értem én az alkotmánymódosításoknak a lényegét, de ennyit azért nem kellene módosítani az alaptörvényen, az alkotmány.
Hát most már lassan ember legyen a talpán, aki ezt esetleg követni tudja azután, hogy megvalósul, és ez nagyon fontos az alaptörvénymódosítás. Annak kapcsán, ugye itt arról beszéltünk, hogy azért egyre több törvénymódosítást kellene letenni az asztalra, már csak azért is, mert az Európai Uniós forrásokat azt ígérte Magyar Péter, hogy hazahozza. Ursula von der Leyennel volt egy politikai alkujuk, aminek minden részletét nem tudunk, azt viszont igen, hogy mennyi az a forrás, ami haza kerülhet, és hogy ezen el kell kezdeni dolgozni. Törvényjavaslatot most egy hét alatt még nem láttunk, amit benyújtottak volna. Mit lehet várni akkor az Európai Bizottságtól? Ugye azt szoktuk mondani, hogy a kettős mérce miatt nagyon sokszor csöndben vannak, viszont hogyha valaki olvassa a Politikót, ott azért már vannak olyan félmondatok, ahol felkapják a fejüket arra, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnököt alkotmánymódosítással szeretné elmozdítani a Tisza párt. És ez itt azért fontos kérdés, mert itt a törvényeket most úgy kéne módosítani, hogy azok Brüsszelnek megfelelőek legyenek. Na hát egy ilyen alkotmánymódosítással való köztársasági elnök leváltása, ez megfelelő eljárása Brüsszelnek.
Most több témát érintettük, kezdjük akkor az Európai Uniós támogatásokról, amiről egy hete ellentétes híreink vannak, hiszen a kormányfő Brüsszelben bejelentette, és a külügyminiszterünk is, hogy érkeznek az euró milliárdok, több ezer milliárd forint végre, ami egyébként eddig is járt volna Magyarországnak, amit egyébként az előző kormány járt ki, meg fog érkezni. Majd szerkesztő asszony által említett Politico, amiről mindent mondhatunk, csak azt nem, hogy az előző magyar kormánynak barátja volt, nyugodtan mondhatjuk, hogy az Európai Bizottságnak, Ursula von der Leyen által vezetett bizottságnak az egyik nagyon fontos médium, egy nagyon fontos szócsöve volt, azonnal cáfolta a magyar híreket, szó szerint magyar híreket, hiszen azt mondták, hogy Ácsi egyelőre még nem utal senki semmit, hanem van egy politikai megállapodás, és ezt meg azt meg kell majd tennie a magyar kormánynak azért, hogy augusztus 31-ig bizonyos összeget, bizonyos méretű összeget le lehessen hívni. Nem tudjuk, hogy mennyit, és azt sem tudjuk, hogy mit kell ezért tenni, eltelt egy hét, még mindig nem tudjuk. És valóban az is igaz, hogy vannak olyan hangok Brüsszelből, akik nem tartják szerencsésnek mondjuk a tegnap reggeli kormányfői látogatást sem a Sándor palotába.
És ez nagyon fontos kérdés, hogy fölemeli-e Brüsszel ez ellen a hangját, hiszen akkor jöhetnek az uniós források, hogyha az ő szemüvegükön keresztül a jogállami rend az visszaállt Magyarországon. Hozzáteszem, erre a legnagyobb példa az volt, hogy sikerült április 12-én a Fidesz kormányt leváltani. Ez volt a legnagyobb biztosíték arra, hogy már pedig Magyarország demokráciaként működött. De vannak még aggályok ott a brüsszeli elefántcsonttoronyban, de most az, amit a köztársasági elnökkel tervez Magyar Péter, ami a leváltására irányul, az mennyire fér bele Brüsszelben ebben a bizonyos jogállamiságban?
Költői a kérdésem, szerkesztő, azt, hogy mind a ketten tudjuk, ráadásul kedden is tudjuk. Mikor emelte fel Brüsszel a hangját, amikor mondjuk a kárpátaljai magyar nemzetiségeket folyamatosan atrocitás érte attól az Ukrajnától, akit soron kívül szeretnének behívni, bevonzani, behúzni az Európai Unió családjába, kell minden áron. Mikor emelte fel az Európai Bizottság a hangját az ellen, hogy Magyarország és Szlovákia két teljes jogú, nincs nem teljes jogú, Európai Uniós tagállam energiabiztonságát, hogy nemzetbiztonságát sértette, ugyanez az Ukrajna. Volt-e megfelelő Európai Uniós kritika ilyenkor? Nem tudjuk, hogy mikor fogja felemelni, és mi ellen Brüsszel az Európai Bizottság a hangját. Azt tudjuk, hogy eddig mikor emelte fel.
De hát azt is tudjuk, hogy az Európai Unió költségvetése azért nem áll olyan stabil lábakon, pláne úgy, hogy hitelt kell azért fölvenni, hogy Ukrajnát tudja támogatni. Azért nem csak Magyarországnak hatalmas ez az összeg, ezek a felszabadított uniós források, de ez hatalmas kiadás tulajdonképpen Brüsszel részéről is. Éppen ezért fontos az a kérdés, hogy mennyire lehetnek ők engedékenyek. Magyar Péter azt mondta, hogy nagyon könnyen megegyeztek minden egyes eurócentről. Ez Magyarország álláspontja, hiszen azt szeretnénk, hogy minél több pénz ide kerüljön. De mi Brüsszel álláspontja?
Nagyon érdekes, nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt héten a magyar pénzeknek, a Magyarországnak járó tényleg ezer milliárd forintokról beszélünk juttatásáról, ami nem szívesség, ami nem ajándék, nehogy félreértsék a hallgatóink, ez nekik, nekünk jár. Olvastam lengyel sajtót is, és a lengyelek és sok brüsszeli médium is azt mondta, hogy nem lesz olyan könnyű dolga, és nincs olyan könnyű helyzetben Magyar Péter és a kormánytagok, amikor Brüsszelbe érkeztek Ursula von der Leyenhez tárgyalni, és a szakértői bizottságokkal, mint amilyen volt például Donald Tusknak. Állítólag a lengyel miniszterelnöknek, aki korábban az Európai Tanács elnöke volt, és neki is az egyik legfontosabb kampányigérete volt az Európai Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, így hívta ő is, és Magyar Péter is, ez valóban nagyon sikeres volt, állítólag most nem lesz olyan könnyű, én nagyon szeretném, én Magyarországnak drukkolok, másnak nem tudok, én nagyon szeretném, hogyha a magyar gazdaság megkapná ezeket a milliárd eurós nem támogatásokat, és ettől tudna fejlődni az ország, és nem lenne már később sem, ahogy eddig volt, akár politikai, ideológiai zsarolás tárgya ez az összeg. Ami hangsúlyozom, az Európai Unió történetében nem volt ilyen.
De azért, hogyha már Lengyelországot itt példaként fölhozta, és hogy ők mennyivel könnyebben kapták meg ezeket az uniós forrásokat, azért érdemes arról is beszélni, és hogy milyen magasra értek fel azok a botrányok, amik viszont utána arról szóltak, hogy a lengyel kormány hogy is használta fel az Európai Unióból felszabadított pénzösszegeket. Hiszen azért ott is lehetett mindenről hallani, az alpakáktól kezdve a jaktokig, sőt különböző klubokig, hogy ki mire költhette, és egyáltalán kik kapták azt meg. Mennyire kellett közel állni a lengyel kormányhoz valakinek azért, hogy kapjon ezekből a forrásokból?
Először kapjuk meg a forrás, és nagyon reméljük, hogy transzparensen fogja majd a kormány és a megfelelő kormányhivatalok ezt elkölteni természetesen jogszabály szerint. Sokkal izgalmasabb számomra, hogy mit kell ezért tennünk. Tehát nem véletlen, hogy eddig tudta az Európai Bizottság zsarolni a magyar kormány, de hangsúlyozom, Bóka János korábbi miniszterrel erről tudtam korábban is beszélni Brüsszelben is, hogy tulajdonképpen amit kér Brüsszel több mint kétharmadát, itt is fontos a kétharmad, megtette a magyar kormány. Voltak kritikus kérdések, a legkritikusabb a szuverenitás, hogy abból nem engedett. Nincsen egyharmados vagy kétharmados szuverenitás, háromharmados van, tehát vagy egy ország szuverén, vagy nem. És egy ekkora méretű, ilyen gazdasági erejű, ilyen geopolitikai erejű országnak nagyon sokat kell alkalmazkodni. Nem csak kelet és nyugat között vagyunk, hanem egy olyan geopolitikai ütköző zónában, ahol tényleg alkalmazkodni kell, de az alkalmazkodás nem azt jelenti, soha nem jelentheti azt, hogy feladunk a szuverenitásból bármennyit. A kérdés az, hogy mi lesz az ára, hogyha megkapjuk ezeket a pénzeket, mert ezt még mindig a mai napig, június 2-án mi nem tudjuk.
És ez nagyon fontos, hogyha már itt a törvényalkotásokról beszélünk, azért van itt egy gyermekvédelmi törvény, ami visszadobtak. Nem látunk semmit, semmi törekvést a Tisza párt részéről, hogy ezt a törvényt, hát hogyha mondhatjuk úgy, akkor EU-kompatibilissá tegye, amit elfognak Brüsszelben is fogadni. Bár Magyar Péter azt mondta, hogy nem került szóba most az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokon semmi más, kifejezetten csak a korrupcióra és a jogállamiságra utalt, viszont csak nyomja a Tisza vállát az a bizonyos gyermekvédelmi törvény. Hát mi lesz ennek a sorsa?
Nem tudjuk, az biztos, hogy már a gyermekvédelmi törvény elfogadásakor is az akkori ellenzék, és később is, és az Európai Unió, az Európai Bizottságnak a képviselői, tisztségviselői is összemosták az LMBTQ társadalomnak a jogainak a csorbításával. Szerintem ennek semmi köze nem volt a gyermekvédelmi törvényhez, úgyhogy először is meg kell vitatni, ez egy társadalmi vita, és természetesen Magyarország és az Európai Bizottság közötti vita, hogy ki hogyan értelmezi a magyar gyermekvédelmi törvényt, és hogy kerül az asztalra az LMBTQ közösségnek a jogai, illetve jogvédelme.
De ezt a törvényjavaslatot még nem láttuk a Tisza párttól, viszont azt már igen, hogy az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak és juttatások, valamint támogatások hogyan csökkennének, abba csak bízni tudunk, hogy ez a polgármesterekre Magyarországon majd nem fog vonatkozni. Többek közt erről is beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában Kis Rajmunddal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Sije Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.